és várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket új esti Isten tiszteletünkön. Énekeljük el az evangélikus énekeskönyv 397-es számú énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát fogjuk énekelni, amely a 44. oldalon található az evangélikus énekeskönyvben. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet mostantól mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim! Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Irgalmadat keresem, örök Isten, mert Te voltál menedékem mindenkor. Bocsásd meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, irányíts szívünket és gondolatainkat a Te jó tetszésed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit szeretett fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek ma estére, óév estéjére, oltár előtti felolvasásul kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében, a 4. fejezet 8. versében a következőképpen. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenekben. A bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteletünk folytatásaként a 174-es számú éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek ma estére kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetében, a 14. verstől a 17. versig a következőképpen. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik. A tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik. És akkor mindkettő megmarad. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, hát egy évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ilyen évvel nézünk szembe. Hallottuk ugyan a híreket Kínából, de hát azon messzinek tűnt. Aztán ugye furcsa megtapasztalás az az embernek, hogy ott fekszik az ágyban, és az a vírus, amit szeretett volna távol tartani a családjától, az ott van benne. Aztán szaporodik, meg ki tudja, hogy milyen romboló munkát végez. És hát ilyenkor nem marad más az ember számára, mint az Úrba kapaszkodás, ahogyan a éves igénk is egy ilyen Úrba kapaszkodás, egy apa részéről, aki a fia élete miatt aggódik, és azt mondja, hogy hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen. És hogy milyen lesz ez az új év, azt nem tudjuk. De jó volt olvasni azt a Zsoltár részletet, a mai napra kiírt egyik igét, hogy kezedben van sorsom. Uram, te tudod, hogy mi lesz velünk, te kezedben van a mi életünk. És ebben a mára kijelölt igehirdetési igében is megfelelő iránymutatást kapunk a régi és az új kapcsán. Az utóbbi időben rengeteget hallhattuk azt a kifejezést, hogy visszazökkenhetünk a régi kerékvágásba. És ez alatt sokszor azt értjük, hogy hát végre akkor nem kell viselni maszkot, meg végre közösségbe járhatunk, végre megölelhetjük egymást, végre normális emberi kapcsolatainkat megélhetjük. Mindez csupa pozitív dolog, de valahol ott van ebben az is sokak számára, hogy hogyan lehetne úgy kijönni ebből a szorításból, hogy aztán mehetne minden úgy tovább, ahogyan eddig. Hogy lehetne ezt az egészet letudni, úgy, hogy aztán élhetnénk újra úgy, ahogyan korábban éltünk, ahogyan korábban berendeztük a mindennapjainkat, az életünket a megszokott keretek között. De sokak számára ez azt is jelentette, hogy Isten nélkül. Hogy ne kellene azzal szembesülni, mint ahogy mostanában ezzel nap mint nap szembesülni kell, hogy bizony az életünk az véges, és hogy előbb-utóbb mindannyiunknak oda kell állni az élő Isten színe elé. És hogy bizony vannak dolgok, amiket az életemben elrontottam, amelyeket tisztáznom kell vele, rendeznem kell vele. És aki így gondolkodik, hogy lehetne így visszazökkenni ebbe a régi kerékvágásba, az még nem ismerte meg igazán az élő Istent. Aki olyan nagy szeretettel van irántunk, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Aki még a legnehezebb, legszörnyebb dolgokból is képes jó dolgot kihozni, a javunkra fordítani mindazt. Aki olyan erőt tud adni, amivel meg lehet küzdeni a legnagyobb nehézségekkel, és el lehet hordozni a legnagyobb terheket. Akivel viszont, hogyha egy új elkezdődik az életünkben, akkor nem mondhatjuk azt, hogy visszazökkenünk, visszatérünk a régi kerékvágásba. És ebben az igében arról olvashatunk, hogy keresztelő János tanítványai mennek oda Jézushoz azzal a kérdéssel, hogy miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek. Valami ilyesmi van ebben a kérdésben, hogy hát a komoly, a szigorú vallási vezetőknek a tanítványai, azok böjtölnek. Mi böjtölünk? Hogy a te tanítványaid nem böjtölnek, Jézus? Hát nem kellene? De vajon ők miért böjtöltek? Miért tették ezt? Mi volt a motivációjuk? Azért, mert a vezetőik is ezt tették? Azért, mert a vezetőik ezt mondták nekik, hogy így kell cselekedni? És úgy tűnik, ezek a Keresztelő János tanítványok amolyan bezzeg valláskodást éltek meg. Bezzeg mi, milyen jól csináljuk. Ők meg nem. Vagy lehet, hogy pont az volt bennük egyfajta gyerekes irítség, hogy hát bezzeg Jézus tanítványainak nem kell böjtölni. Mi meg itt kínlódunk ezzel. Nem tudjuk, hogy mi volt bennük, de kísérthet minket is ez a bezzeg kereszténység. Azért teszem azt, amit teszek, mert a másik is teszi, vagy azért nem teszek meg bizonyos dolgokat, mert a másik sem teszi meg. És ott van a kérdés, hogy miért teszek dolgokat? Vagy miért nem teszek meg dolgokat? Mi van e mögött? És ha valamit megteszek, amit a másik ember nem tesz, akkor azt miért teszem szóvá? Azért, mert fáj, hogy ő kimarad valami nagyszerű dologból, vagy inkább meg akarom mutatni, hogy én milyen felsőbbrendű vallásos hívő vagyok. És ott van ez a kérdés is ebben az igében, hogy hát te kinek a tanítványa vagy? Embereket követsz? Vagy Jézust követed? Esetleg olyan embereket, akik Jézust követik? Vagy magát az Urat? És de jó, hogy ezek a tanítványok, Keresztelő János tanítványok oda mentek azért Jézushoz. És még hogyha úgy is tűnik, hogy rossz indítékkal, vagy furcsa kérdéssel mentek oda, de legalább hozzáfordultak. És nem tudjuk, hogy mi volt a kérdésük mögött a szívükben, de Jézus tudta. És válaszából az derül ki, hogy a motivációt kellett helyre tenni az ő életükben. Mert a következő példával tulajdonképpen azt a kérdést szegezi nekik, hogy ha böjtöltök, akkor azt miért csináljátok? Hogy mi a böjtnek a lényege? Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény is, akkor böjtölni fognak. Egy költői kérdést tesz fel Jézus nekik, amely egy képtelenséget hoz elő. Hát a násznép hogy gyászolna akkor, amikor ott vannak a mennyegzőn, amikor ott a vőlegény? Azért gyűlnek össze, hogy örvendezzenek vele. Tehát ez egy lehetetlen dolog. És tudjuk, hogy ki a vőlegény, hiszen pont Keresztelő János beszél úgy Jézusról, hogy ő a vőlegény, és ő pedig a vőlegénynek a barátja, aki együtt örül vele. És most ott van a násznép között a vőlegény, tehát szó sem lehet gyászról, szó sem lehet böjtről, erre világít rá itt Jézus. Viszont nem azt mondja, hogy sohasem fognak böjtölni. Vagy nem azt mondja, hogy nincs szükség a böjtre. Hiszen utána azt mondja, hogy amikor elvétetik tőlük, akkor majd böjtölni fognak. És hát, hogy mire utalhat itt Jézus, hogy a halálára, vagy a mennybe menetelére, vagy olyan helyzetekre, amikor távol van tőlünk az Úr. És Jézus tehát nem azt mondja, hogy az ő tanítványai nem böjtölnek, hanem azt, hogy most nincs itt az ideje. Hiszen Jézus maga is böjtölt, olvashatjuk pont itt Máté evangéliumában is a 4. fejezetben, illetve tanított a böjtről a hegyi beszédben, a 6. fejezetben olvashatunk erről. Hogy az imádság és az adakozás mellett úgy beszél a böjtről, mint ami a hívő ember életéhez szorosan hozzátartozik. De azt mondja, hogy ennek akkor van itt az ideje, amikor elvétetik a vőlegény. És egy kicsit érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy mi miért böjtölünk, ha böjtölünk? Hogy böjtölünk-e egyáltalán? És hogyha nem, akkor miért nem tesszük? Csak úgy megszokásból van ez így az életünkben? Akár böjtölünk, akár nem böjtölünk? Mert mindig is úgy volt, és ezt így szoktuk meg. Vagy elgondolkodtunk ezen, hogy az Úr mit akar a böjt terén a mi életünkben? Nincs semmi olyan dolog, ami az én életemben távol tartaná az Urat tőlem. nem szembesülök lesújtó módon bűneimmel és azok következményeivel? Nem érzem az ellenségnek a szorítását? Nem vagyok sohasem nehéz helyzetben, hogy várnám a kérdésekre a választ, az útmutatást, a vezetést, vagy az áldást az életemre? Mert a Bibliában, amikor emberek ilyen helyzetben voltak, hívő emberek, akkor böjtöltek. Cseri Kálmán nagyon találóan fogalmazta ezt meg. Azt mondta, hogy amikor Isten gyermekei valami nehéz feladat előtt álltak, amit uruktól kaptak, és látták, hogy milyen kevés az erejük ahhoz, akkor nem csak félkézzel kapaszkodtak az Istenbe, az imádság kezével, hanem két kézzel, és böjtölni is elkezdtek. És sokszor előjön az, hogy hát jó, de manapság a böjtölés az nem étel kérdése. Pedig egyébként a Bibliában erről van szó, és ilyen bőség a társadalom ennyire széles rétegében még nem volt az asztalokon a világtörténelemben, mint most. És lehet, hogy pont az étel az, amiben vissza kellene fognom magam. Csak meg sem merném próbálni, mert úgy sem menne. És persze ez önmagában nem elég, ha nem az Úrért teszi valaki, ha nem imádsággal. Ha csak azért, hogy ezzel megpróbáljuk valamit kizsarolni az Úrtól, akkor ennek semmi értelme. De azért merjük megkérdezni az Urat, hogy Uram, mi az, ami túl sok, ami miatt te túl kevés lehetsz az életemben? Hadd vegyem észre, ha nem a téged megillető helyen, a trónon ülsz, és mutasd meg, hogy miről kellene lemondanom, hogy oda kerülhess, hogy jobban rád tudjak figyelni. És lehet, hogy meglátom az életemben, hogy mondjuk túl sok az internet, vagy túl sok a tévé, vagy túl sok a hír, vagy túl sok a politika. És vannak olyan emberek, akik mondjuk Facebook böjtöt szoktak tartani, vagy internet böjtöt. És hát persze most ez nagyon nehéz lenne, mert sok mindent a Facebookon, meg az interneten tudunk megélni, meg most is az Isten tiszteletet sokan ezen keresztül hallgatják. De lehet egy ilyen döntést is hozni akár, hogy azt mondjuk, hogy amire nagyon szükséges, arra használom, egyébként pedig utána leállok. És egyházunkban ebben az időszakban, furcsa karanténos időszakban beszéltek úrvacsora böjtről is, ami egyébként egy nagyon furcsa dolog. Mondhatnánk azt, hogy fából vaskarika, hiszen az úrvacsorában élhetjük meg az Úrral való közösséget, és hogyha úrvacsora böjtről beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy valami olyat veszek el az életemből, ami egyébként az Úrtól távol tartana engem. És most, amikor úgy eleve kényszerből is le kell mondanunk bizonyos dolgokról, jó ezen elgondolkodni, hogy az Úrért mi az, amiről le kellene mondanom. És persze az egyházi esztendőnek ez az időszaka nem ilyen böjti időszak, de egyébként nem sokára elkövetkezik a húsvét előtti böjti időszak, és jó ezen elgondolkodnunk, ezt az Úr elé vinnünk. És persze nem csak a böjtről van itt szó ebben az igében, hiszen Jézus itt is tovább lép, és a továbbiakban az egész életre vonatkozó példázatokat mond. Az új folt és a régi roha, meg a bor és a tömlő példája kapcsán. És hát ezek olyan érzékletes példák, érti az ember, hogy az új anyagból varrott folt a régi ruhán nagy szakadást tud okozni, hogyha erőhatásnak van kitéve ott a varrás mentén. Az új anyag az ellenállóbb, a régi az meg már feslet, és kiszakad. Még nagyobb folt keletkezik, nem ér vele semmit az ember, hogyha így foltozza azt a régit. És hogyha ezt próbálgatjuk, akkor előbb-utóbb sérülés lesz a mi életünkben is. És arról beszél itt, hogy ő valami egészen újat hozott, amit a második példával érzékeltet. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy személyes történetet hozni. Még Lucfalván volt, hogy a gyerek héten fekete ribizli szörpöt készítettek az asszonyok, és a gyerek héten egész végig ezt ittuk. És nagyon finom volt ez a fekete ribizli szörp, alig maradt, de azért maradt egy üveggel a végén, és mondták az asszonyok, hogy hát ezt vigyük el. El is tettük, beraktuk a spejzba, Aztán a gyerekhét utáni héten pedig indultunk nyaralni, és hát előtte igyekeztünk úgy a mozgalmas hét után mindent szépen elrendezni, rendbe rakni, kitakarítani, hogy aztán a nyaralás után akkor így tudjunk visszaérkezni a házba. És hát sikerült is, amikor visszaérkeztünk a nyaralásból, akkor örömmel nyugtáztuk, hogy de jó, hogy mindent úgy el tudtunk rendezni, minden rendben van, hogy így érkezhettünk haza. És hát igen ám, de amikor benyitottunk a spejzba, akkor szó szerint olyan volt, mintha bomba robbant volna. Minden tiszta, vörös, ragacs, mint valami horror jelenet. És hirtelen azt se tudtuk, hogy itt most mi van, mi történt. Még nem megtaláltam a szörpös flakont, vagy 2 méterrel odébb, ahova tettem, szétroncsolódva, eltorzulva, és hát akkor rájöttem, hogy ez a szörp valamiért elkezdett erjedni, le volt zárva, szétrobbant, és beterítette az egész kamránkat. És hát így az általunk szépen kialakított rend, meg elképzelés, az teljesen fölborult. Tehát napokig, hetekig tartott, még ezeket úgy szépen letisztogattuk, meg festés, meg minden. És hát szétfeszítette ez a mozgó anyag azt a keretet, amit mi szabni akartunk neki. És lehet, hogy jártak már így a testvérek, máskor is jártunk, hasonló helyzetbe kerültünk, amikor a mustot beraktuk a hűtőbe, és valaki rátekerte, csak hát az a must is egy idő után murci lett, aztán a hűtőt terítette be a fölrobbant must, illetve már murci. Mert hát ugye ott a baktériumok azok dolgoznak, és keletkezik a széndioxid, és aztán az szétfeszíti ezeket a kereteket. És amiről itt Jézus beszél, az pont ugyanez. Az új bor, az ugye szó szerint élő. Élő lények vannak még ott benne, amelyek mozgásban vannak, amelyek feszítik ezt az egészet, és hogyha túl merev, rideg keretet adunk neki, akkor azt egyszerűen szétviszi. És azt mondja itt Jézus, hogy ha ezzel nem számolunk, akkor bajba kerülünk. Ugye itt a régi tömlők, azok még ilyen bőrből készült tömlők voltak, és a régi bőrből készült tömlő az már úgy elkezdett keményedni, rideggé vált, és hogyha új bort tett bele valaki, akkor az nem bírta ezt a feszítő erőt, és szétrepett, és vége lett a tömlőnek is, vége lett az új bornak is. Számolnunk kell ezzel, azt mondja itt Jézus. És nem lehet az, hogy én nagyon mereven ragaszkodom a saját magam rendszereihez, szokásaihoz, elképzeléseimhez, amikor Jézus megjelenik az én életemben. Nem lehet így hozzáállni, mint a keresztelő János tanítványai, hogy még én kérem számon Jézust, hogy mit hogyan cselekszik, vagy mit hogyan mutat meg az ő tanítványainak, ahelyett, hogy kérném, hogy az én életemet vizsgálja felül, hogy az, amit én teszek, az helyese, vagy valami berögzött régi szokás, aminek már semmi értelme. És nem lehet, hogy a nélküle való régi kerékvágásba akarjak én újra visszazökkenni, ha ő már újat kezdett velem. És Máté egyébként pont az ő elhívásának leírása után ír erről. Hiszen azután mentek oda a keresztelő János tanítványok Jézushoz, amikor miután Jézus oda ment Mátéhoz, és azt mondta neki, hogy kövess engem. És ő pedig felállt a vámszedő asztaltól, és követte Jézust. És utána pedig Máté ebbe az új életbe vendégelte meg a többieket, hívta meg az ő barátait, hogy jöjjenek Jézussal egy asztalközösségbe, hogy megismerhessék őt. És ez, amit itt láttak a farizeusok is, az szétfeszítette az ő elképzeléseiket, az ő gondolataikat, és emiatt hőbörögtek, hogy lehet, hogy bűnösökkel egy asztalhoz ül le. És az, amit tett Jézus Mátéval, az szétfeszítette az ő életének a kereteit is. Hiszen bűnbocsánatot kapott. Egy egészen új életet kapott azzal, hogy Jézus odament az ő vámszedő asztalához, és ennyit mondott neki, hogy kövess engem, és ő engedelmeskedett neki. És Máté nem haladhatott tovább úgy, ahogyan ezt korábban tette. Az ő életét teljesen megváltoztatta Jézus. És éppen ezért figyelmeztet itt Jézus ezekkel a példázatokkal bennünket is, hogy vigyázat, a nyomvájus út az nagyon veszélyes tud lenni. És hagyjuk, hogy Jézus kizökkentsen bennünket ebből. Hogy ő vigyen tovább bennünket, hogy ő újítsa meg a mi gondolkodásunkat, viszonyulásunkat dolgokhoz, emberekhez és hozzá is. És nála ez nem lehetetlen dolog, még akkor sem, hogyha már az évek során mi annyiféle rigóját összeszedtünk a mi életünkben. És egy-egy ilyen alkalom, amikor egy váltás történik az életünkben, az kiváló arra, hogy hozzá kiáltsunk. Amikor lezárunk egy évet, és újra szembesülünk azzal, hogy hát mulandóak vagyunk. Főleg egy ilyen év után szembesül ezzel az ember. És talán egy nagy sóhajjal zárjuk le ezt a 2020-as évet, hogy na végre. De hát persze attól, hogy a számláló az változik, attól a helyzetek nem biztos, hogy változnak. Ugye a COVID-19 szavatossága sem járt le azzal, hogy beléptünk a 2020-as évbe, sőt. És ugyanígy a bűnnek a szavatossága sem jár le azzal, hogy átírjuk az évszámot. És szoktak ezzel az interneten különféle képekkel viccelődni, hogy a dátum ugye megy, 2020-12-31, és utána következik 2020-13-01. És akkor néz az ember, hogy jó, akkor mi történik? Soha nem lesz ennek vége. Viccelődik az ember, de valahol ez a kétségbeesés van, hogy na mikor lesz már ennek a furcsa időszaknak vége. Hát most kezdődik egy új év, és hát mitől lesz ez az új, valóban új? Vagy kérdezhetjük úgy is, hogy mitől lesz ez az új jó? Mitől lesz ez az új év boldog, ahogyan szoktuk ezt kívánni egymásnak, hogy boldog új évet kívánunk? Hát attól, hogyha Jézussal élhetjük meg. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod az elmúlt esztendőt a mi életünkben, hogy mi minden történt velünk, és hogy tudtunk-e hozzád kiáltani, hogy hozzád közel lehessünk, hogy benned lehessünk, és hogy te bennünk. Tudtunk-e hozzád ragaszkodni minden helyzetben. Te látod azokat a bűnöket, amelyeket elkövettünk, és te látod azokat az áldásokat, amelyeket megtapasztalhattunk veled. Urunk, kérünk, hogy te kezdj újat a mi életünkben, ha még abban a régiben vagyunk, a nélküled való régiben. És Urunk, hogyha már az újban járhatunk, akkor őrizd meg bennünket attól a kísértéstől, hogy életünk bármely területén vissza akarjunk zökkenni abba a régibe, ami az elveszettségünk volt. Köszönjük neked, Urunk, hogy veled még a nagyon nehéz új is áldást jelent. És nem tudjuk, Urunk, hogy mi van előttünk, de köszönjük, hogy azt tudhatjuk, hogy te ott is ott vagy. Te, aki az idők fölött vagy, te szeretnél tovább vezetni bennünket. Add, hogy mi is engedelmesen tudjunk lépni, amikor hívsz bennünket, és tudjunk a te utadon járni. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy holnap 2021. január 1-én újévi istentiszteletet tartunk a megszokott online rendszer szerint, és jövő hét vasárnap, tehát január 3-án vasárnap is ilyen módon tartjuk istentiszteletünket, és közben beszélünk arról már a presbiter testvérekkel, hogy hogyan tudnánk megnyitni a templomaink ajtaját, és az a reménységünk, hogyha ezek a tendenciák maradnak, hogy a vírus is kezd alább hagyni, és a környezetünkben sem tapasztaljuk azt, hogy elterjedne a testvérek között, akkor már 10-én szeretnénk nem csak online istentiszteletet tartani. Persze továbbra is közvetítjük ezeket az alkalmakat, és ezeket olyan feltétellel tartanánk majd, hogy kérnénk a testvéreket, hogyha bármilyen tünetet éreznek, akkor semmiképp ne jöjjenek istentiszteletre, online hallgassák meg, illetve szigorúan betartjuk továbbra is a szabályokat, amelyeket eddig is igyekeztünk, amikor összegyülekeztünk. Addig is, amíg csak interneten keresztül hallgathatjuk az istentiszteleteket, továbbra is buzdítjuk a testvéreket, hogy ugyanúgy legyen ott az énekeskönyv, a Biblia, és vegyünk részt az istentiszteletnek minden részében, ugye ebben segít bennünket a bulletin, amit igyekszünk minden alkalommal eljuttatni. És most is még kérjük a testvéreket, hogy készítsenek képeket az otthoni istentiszteletről, és töltsék fel Facebook kommentben, amikor feltöltjük a képeket az istentiszteletről. És szeretném azt is hirdetni, hogy ugye megjelent Ticsés Istvánnak az új igehirdetés kötete Dániel próféta könyve alapján, viszont már el is fogyott. De hogyha a testvérek szeretnének még vásárolni, akkor kérem, hogy ezt jelezzék, hiszen nem sokára majd lesz egy újabb kiadás, és akkor ezeket előre meg lehet rendelni. Újév istentiszteletünk végén mindig meg szoktunk tekinteni egy kis beszámolót az elmúlt évre, egy képes beszámolót. Ezt mi is megtesszük most néhányan, akik itt vagyunk, de majd a istentiszteleti képekkel együtt ezt feltöltjük a honlapunkra is, és a testvérek is otthon leülhetnek és visszatekinthetnek. Sok minden elmaradt ebben az évben, ennek ellenére mégis sok kép előttünk volt a különféle alkalmakról, és hálával gondolhatunk vissza ezekre az eseményekre, és tényleg tegyük ezt így, látva ezeket a képeket, hogy közben dicsőítjük a mi mennyei atyánkat, hogy megtartott bennünket, és adott ennyi alkalmat, hogy hallgathassuk az ő szavát, az ő igéjét. Nem teljes ez a beszámoló, lehet, hogy valami kimaradt belőle, majd ezt így tekintsük meg. Amit még szeretnék a testvérek szívére helyezni most is, hogy a Bibliaiskola, az Eke Bibliaiskola megújul, és lehet rá jelentkezni. Ha megfelelő számú jelentkező lesz majd, akkor ezt már februárban megkezdhetjük a Bibliaiskolát, hogyha nem, akkor csak szeptemberben. És így hozom elé a testvérek elé az Eke alkalmakat, a Biatorbágyi alkalmakat is, hordozzuk imádságban az ott szolgálókat, és az ott zajló építkezést is. És az imádságlista is itt van előttünk, testvérek valamiért kérik az imádságot, betegség, gyász, vagy más okok miatt, hordozzuk őket a mi élő úrunk előtt. És végezetül szeretnék áldott új évet kívánni a testvéreknek, éljük meg a 2021-es évet is az Úrral való közösségben. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökké. Amen. Most istentiszteltünk folytatásaként énekeljük el a 176-os számú énekünknek az első versszakát, majd utána az áldás után pedig a nemzeti imánkat. csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nagy szeretettel fordulsz felénk. Köszönjük neked, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte. Hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, Urunk, hogy ő a mi reménységünk. Köszönjük, hogyha már megismerhettük, hogyha benne téged is. Köszönjük, hogyha vele élhettük meg ezt az elmúlt esztendőt is, sok bajával, nehézségével. És köszönjük neked, Urunk, hogy te elhalmozol mindenféle jóval, és a sok megpróbáltatás, nehézség között ezt is láthatjuk így visszatekintve erre az évre, hogy mennyi mindent adtál, hogy mennyi mindenben megőriztél bennünket, mennyiszer megtapasztalhattuk azt, hogy te gyógyító Isten vagy. Te adtál testi, lelki megújulást. Köszönjük neked a te szabadításodat. Köszönjük neked mindazt, amit megtapasztalhattunk családunkban, gyülekezetünkben. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat is, akik most nehéz napokat élnek meg a betegség homályában. Vagy könyörgünk azokért is, Urunk, akikre a gyásznak a leple borult. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik békességet, te adj nekik erőt, te adj nekik vigasztalást. Így hozzuk eléd azokat a testvéreket, akik otthon vannak nehéz körülmények között, és azokat is, akik kórházba kerültek. És könyörgünk most is az orvosokért, ápolókért, mentősökért, szociális dolgozókért, mindazokért, akik küzdenek a vírus ellen, és küzdenek embertársaikért. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen ez szolgálat az ő részükről, hadd tudják ezt a te dicsőségedre végezni, és hadd tudjanak megismerni még jobban ők is téged ezeknek a szolgálatoknak, ezeknek a munkáknak a nyomán. És hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy a te igéd hangzik, akár így interneten keresztül is, és eléd hozzuk, Urunk, az elkövetkezendő Isten tiszteleteket is. Kérünk, hogy te adj bölcsességet abban is, hogy mikor nyissuk ki újra a templom kapuit, és eléd hozzuk, Urunk, a gyülekezetünk jövőjét is. Te adj bölcsességet a döntésekben, így hozzuk eléd a presbitériumunkat is. Te vezess bennünket az előttünk álló kérdésekben. És köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le ezt az új évet, ami előttünk van. Te látod, hogy milyen kihívásokkal kell majd szembenéznünk a családi életünkben, vagy a gyülekezeti életünkben. Te látod, hogy országunkat mi éri, vagy ezt az egész világot. Könyörgünk, Urunk, hogy te adj bölcsességet kinek-kinek a maga szintjén, amikor döntéseket kell hozni. És köszönjük neked, Urunk, hogy most is hozzád kiálthatunk. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor itt a templomban vagy az otthonainkban Jézus nevében így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Énekeljük el nemzeti himnuszunkat. helyet, és énekeljük a megkezdett 176-os számú énekünket, folytassuk tovább.
Erős várom Istenünk.